Isten igéje Dániel könyvéből olvasom, a 7. részből, az 1-től a 14. versekig. Babilónia királyának, Belsaccárnak uralkodása 1. évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Ezeket mondta el Dániel. Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég 4 szele felkorbácsolta a nagy tengert. 4 igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, 2 lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat, medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és 3 borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki. Kelj föl, egyél igen sok húst. Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de 4 madárszárny volt a hátán. 4 feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy 4. vadállatot láttam az éjszakai látomásban. Ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak, evett, rágott és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és 10 szarva volt. Figyeltem a szarvakat. Egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig 3 letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűz folyam fakadt, és áradt ki előle. 1000-szer 1000-en szolgáltak neki, 10000-szer 10000-en álltak előtte, összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Akkor láttam, hogy a nagyhangú beszédek miatt, amelyeket az a szarv beszélt, megölték a vadállatot. Láttam, hogy a teste elpusztult, és a tűzbe betették, hogy elégjen. A többi vadállattól is elvették a hatalmat, de ideig óráig életben hagyták őket. Láttam az éjszakai látomásban. Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, mindenható Istenünk, úgy látunk téged ebben a sok ezer évvel ezelőtti látomásban, mint aki mindeneknek az ura vagy. Amikor forra virág, amikor félelmetes hatalmak emelkednek fel és dőlnek le, amikor az emberek szívét összeszorítja a félelem, mert oly hatalmas dolgok és erők jönnek és mennek, akkor egyszer csak te bemutatod azt, hogy te a legnagyobb hatalom a tiéd. És ugyanígy ki tudja, hogy mi minden történik a mi életünkben, milyen erők, milyen hatalmak, milyen kilátások félemlítenek, rettentenek, vagy éppen vonzanak. És te megmutatod magad, mint aki a trónon ülsz, aki minden hatalomnál hatalmasabb vagy, aki mindent a kezedben tartasz. Szeretnénk hát így jönni most te hozzád, hogy eléd hozzuk a mi szívünknek minden nehézségét, nehézségeket, amiatt, amiben vétkeztünk ellened, nehézségeket abban, hogy gondjaink, küzdelmeink, konfliktusaink vannak másokkal, nehézségeinket munkahelyel kapcsolatban, családdal kapcsolatban, betegségekkel kapcsolatban. Urunk, megvalljuk, hogy sokszor nehéz a szívünk, de szeretnék ezt most te eléd hozni, aki a trónon ülsz. Te eléd, Úr Jézus Krisztus, aki minden hatalmat megkaptál az Atyától. Te eléd, aki éltél, aki meghaltál, és aki feltámadsz és újraélsz. Te eléd, aki eljössz az ég felhőjén egy nap, hogy minden dicsőség, hatalom, tisztesség és uralom a tiéd legyen. Urunk, nyisd meg a szemünket, nyisd meg a füleinket, könnyítsd meg szívünket, töltsd be szent lelkeddel, töltsd be igéd igazságával, hívd bennünket megújulásra, megtérésre, megváltozásra, önmagadat adjad nekünk, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, mert téged akarunk látni, téged akarunk hallani, te veled akarunk beteljesedni. Amen. Istenek igéjét Márk evangéliumának a második fejezetéből, a 23. verstől olvasom a 3. fejezet 6. verséig. És történt, hogy Jézus szombaton gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erről ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak? Bement az Isten házába Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia ura a szombatnak is. Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadkezű ember, figyelték Jézust, vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene. Ekkor ezt mondta a sorvadkezű embernek. Állj ki középre! Hozzájuk pedig így szólt. Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni, vagy kioltani? De azok hallgattak. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket szívük keménysége miatt, majd így szólt ahhoz az emberhez, nyújtsd ki a kezedet. Erre az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok pedig kimenve a Herodes pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogy végezzenek vele. Mit szabad, és mit nem szabad? Ez a kérdés nem csak a most olvasott két úgynevezett szombatnapi történet kérdése, hanem sokak szerint a kereszténység központi témája is. Mit szabad, mit nem szabad ott, és akkor mit szabad tenni szombatnapon, és mit nem szabad tenni szombatnapon, mi számít munkának, és mi nem számít munkának. És sokak fejében ma ugyanígy, mit szabad tenni, ha valaki keresztény, és mit nem szabad. Számosan azt mondanák, hogy semmit nem szabad, ami jó. Mit enged a törvény ott és akkor, itt és ma, és mit nem enged? Azon túl, hogy már a kérdés felvetése is olyan idegenül hangzik ma, hiszen miért kellene bárkinek, aki rajtam kívül áll, vagy bárminek, ami rajtunk kívül áll, meghatároznia, hogy mi a jó és mi a nem? Itt azt látjuk, hogy már maga a törvény léte is problematikus. Kinek a törvénye? Melyik törvény? Miért éppen az? Milyen magyarázat alapján? Úgy tűnik, hogy ez a mai bibliai szakasz nagyon távol áll a mi élethelyzetünktől. Úgy tűnik, hogy ez egy régi törvényértelmezési vita zsidók között, egyik oldalon Jézus, másik oldalon a farizeusok, a vallásos vezetők, nem különösebben hasznos a mi számunkra. Ha így lenne és erről lenne szó, akkor valóban nem lenne hasznos számunkra, de itt sokkal többről van szó. Mert ezekben a részekben a fő kérdés nem az, hogy mit szabad és mit nem. Mert ugye a kereszténységben sem az a fő kérdés és a központi téma, hogy mit szabad és mit nem szabad. Hanem a kérdés az, hogy kicsoda Jézus. Hogyan lehetséges, hogy tanítványainak egy ártatlan hétköznapi cselekedete, mert egy teljesen ártatlan dolog, hogy kalászokat tépdesnek a mezőn, és abból esznek, valamint Jézus egy csodája, egy jó cselekedete, hogy meggyógyít egy béna embert, egy sorvadkezű, bénakezű embert, hogy lehet, hogy ez a két dolog oda vezet, hogy a történet végén Jézust el akarják tenni lábalól? Ki az a Jézus, aki lénye legmélyét Márk evangéliuma szerint éppen a halálában jelenti ki? Bibliamagyarázók szerint Márk evangéliumának a csúcspontja, a lényege az, és minden csak egy bevezető ehhez, hogy amikor Jézust megfeszítik, meghal, amikor kileheli a lelkét, ott áll egy római százados, nem egy zsidó, hanem egy pogány ember, és felismeri Jézus halálában, hogy ki ő valójában. Azt mondja, ez az ember Isten fia volt. Jézus lényéhez tartozik, hogy keresztre feszítik, és ebben ismertetik ő meg. Ez a történet pedig pont oda vezet minket el, hogy először kimondják róla, meg kell halnia, végezni kell vele. Ami azt mutatja számunkra, hogy valami olyan történik itt, ami bőven meghaladja azt, hogy mit szabad meg, mit nem szabad szombaton. Valami olyannal találjuk magunkat szembe, amiben Jézus kijelenti önmagát, megmutatja, hogy ki ő valójában. Arról fogunk most beszélni, hogy mit jelent, hogy Jézus a szombat ura. Hogy hogyan ismerhetjük meg Jézust, mint aki ura a szombatnak, és ez mit jelent ma a számunkra. Részletesebben pedig arról, hogy mi az a kihívás, amit Jézus itt megtestesít. Aztán másodszor miért megy bele Jézus ebbe a kihívásba, mi motiválja Jézust? Harmadszor pedig mi ennek a kihívásnak a jelentősége, a következménye ma ránk nézve? Mi az a kihívás, amit Jézus megtestesít? Ugye két történet van előttünk, és mindkettő hátterében a szombat, azaz a nyugalom napja megtartásának a törvénye áll. Isten parancsolata az Ószövetségben, a tíz parancsolatban a népének, hogy a hét hetedik napján semmi munkát ne végezzenek. És két indoklás kapcsolódik ehhez. Az egyik, hogy a teremtés történetben rejlik, hogy Isten hat napon át megteremtette a világot, de a hetedik nap Isten megpihent. És megáldotta, és megszentelte a hetedik napot, és mivel Isten ezt tette, hat napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a hetedik napon pihenj meg, szenteljed meg azt a napot. A másik magyarázat pedig az Ószövetségben, hogy miért is van szombatnap, nyugalomnapja, és mi ennek a lényege, az a szabadítás történetére emlékeztet. Azt mondja az Ószövetség, hogy emlékezz vissza, hogy rabszolga voltál Egyiptomban, mondja Izraelnek. Emlékezz vissza, hogy Isten megszabadított a rabszolgaságból, és mint rabszolga, ugye, nem volt szünnap, nem volt pihenés, nem volt hálaadás, nem volt emlékezés, nem volt ünneplés, csak robot. Emlékezz vissza. A szombat megtartása tehát Izrael számára az Istennel való szövetségnek egy nagyon fontos jele volt. Azt biztosította, hogy ne felejtsék el, hogy Isten az alkotó, a teremtő, hogy tőle van az élet, hogy tőle van minden. És ne felejtsék el, hogy Isten a szabadító, hogy ő szabadította meg őket a rabszolgaságból, a halálból, a robotból, a hiába valóságból. Olyan napnak szánta Isten ezt a napot, amelyben imádság, hálaadás, pihenés, játék, öröm, gyönyörködés van jelen. Jézus korára a mózesi törvényeket, köztük a szombat törvényét is, jogi szakértők magyarázatai vették körül. A cél az volt, hogy éppen azért, hogy mert nagyon akarták, szerették volna a törvényt betartani, nagyon jó hozzáállás, hogy hát legyen úgy, ahogy Isten akarja, legyen olyan az életünk, ahogy Isten akarja, és ezért egészen pontosan megpróbálták körülírni, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi számít munkának, és mi nem számít munkának. És ez az a helyzet, ahol Jézus összeütközik a vallásos vezetőkkel. Ugye az első történet arról szól, hogy A tanítványaival gabona földeken megy át, és tépnek, és esznek belőle. Tépni más gabona földjén, annyit, amit ott helyben megettek, az szabadott, azt a törvény lehetővé tette, ez nem volt lopás. De a farizeusok szóvá teszik, hogy nem azzal van a baj, amit tesznek, hanem amikor teszik. Szombaton ezt nem szabad csinálni, mert ez aratásnak minősül, az aratás pedig munka. És Jézus nem a tanítványait igazítja helyre, amikor a farizeusok, a vallásos vezetők ezt szóvá teszik, hanem őket igazítja helyre. A másik történet azonban egy sokkal élesebb helyzet. Az nem egy ilyen mindennapos történet. Arról van szó, hogy Jézus, betartva a szombatnapot, elmegy a zsinagógába, és a farizeusok figyelik. Ott van egy béna, egy sorvadkezű. És azt figyelik, hogy vajon meg fogja-e gyógyítani szombaton, mert vádat akarnak emelni ellene. Jézus pedig nagyon jól tudja, hogy mi a tét, és szinte provokálja őket, azt mondja a sorvadkezű. Nem azt mondja, hogy gyere el és titokba megoldjuk, nem. Állj ki középre! Kiáll. Mindenki őket nézi. Látványosan meggyógyítja az embert, pedig valljuk be, nyugodtan ráért volna egy nappal később is meggyógyítani. Ott már teljesen mindegy, nem élet-halál kérdésről van szó. Miért? Miért kell aztán ezért Jézusnak meghalnia? Milyen kihívást testesít meg Jézus ezekkel a tetteivel? Súlyos életbevágó ügyekről van szó, nem törvényértelmezési vitáról. Azt látom, hogy legalább három nagy kihívást intéz Jézus. Először a korabeli vallási intézményi, vagy nevezzük így egyházi hatalomnak, másodszor a bevett társadalmi szokásoknak, harmadszor pedig az igaz hitűséggel kapcsolatos elképzeléseknek. Először tehát arról van szó, hogy az írástudók és a farizeusok a vallási hatalmat képviselik, az egyházi intézményes hatalmat. És letagadhatatlan, hogy Jézus óriási befolyással rendelkező tanító, tömegek követik őt már ilyenkor. És ez zavarja a vezetőket. És megpróbálják ezért Jézust újra és újra abba az irányba terelgetni, hogy azt képviselje, amit ők is képviselnek. Három ilyen történet volt előttünk ebben a fejezetben, a második fejezetben. Az első, hogy amikor Jézus együtt eszik mindenféle bűnösökkel, akkor a tanítványaink keresztül próbálnak hatni rá, hogy hát miért eszik a ti mesteretek bűnösökkel együtt? Nem teszik hozzá, de az van mögötte, mert mi nem eszünk együtt bűnösökkel, és ezt tanítjuk másoknak is. Aztán a másik kérdés, akkor Jézushoz mennek, hogy miért van az, hogy a te tanítványaid nem böjtölnek, amikor a mi tanítványaink böjtölnek? Miért nem úgy teszik, ahogy mi tesszük? A harmadik meg, hogy miért engedett, hogy szombaton kalászokat tépdessenek, amikor mi ezt nem engedjük, és azt tanítjuk, hogy ezt nem lehet? Az van-e mögött, hogy ha ez a nagy befolyással rendelkező tanító mást képvisel, mint ők, az alá fogja ásni a hatalmukat. Meg fogja ingatni a pozícióikat. Meg fogja rendíteni a kialakult vallási, egyházi rendet és intézményt. És ezt nem akarják. De Jézus szavai és cselekedetei egy krízist idéznek elő az egyházi hatalomban. Ez az első. A második, hogy Jézus kihívást intéz a társadalmi normák, a társadalmi szokások ellen is. Mert a vallásos meggyőződés és a mindennapi élet összefügg. Annyira, hogy meg volt határozva például az, hogy mi az a távolság, amit egy szombatnapon meg lehetett tenni, ez volt a szombatnapi járóföld, és mi az, aminél többet már nem lehetett menni, mert az már munkának számít. Mi az a teher, amit szombatnapon még lehetett vinni, mi az a teher, amit már nem lehetett vinni, mert az már munkának számít. És ezért a vallásos törvény, a szombatnap megtartása meghatározza azt, hogy hogyan működik az élet, hogyan működik a város. Például ma, ugyanígy ma Jeruzsálemben péntek este leáll a tömegközlekedés. És nincs tömegközlekedés, mindenkinek úgy kell élni az életét, hogy ehhez alkalmazkodik, péntek estétől szombat estig szombat van. Éppen ezért nyilvánvaló, taxikkal járnak az emberek, a taxikat pedig jobbára mohamedán muszlim emberek vezetik, mert rájuk nem vonatkozik a szombatnap. De gondoljunk bele, hogyha minden megváltozna a szombatnappal kapcsolatban, akkor akkor nagyon nagy probléma lenne, mert mit csinálna a jeruzsálemi BKV, hogy egyszer csak dolgozni kéne ezen a napon is, miből élnének a muszlim taxisok. Tehát értitek, azért mondom ezt, mert hogy lássuk, hogy Jézus egy kihívást intéz a mindennapi élet kérdéseihez is azzal, hogy egészen máshogy kezeli a szombatnapot, mint a vallásos vezető. Tehát nem csak a vallási egyházi rendet ingatja meg, hanem fenyegeti a mindennapi megszokott életet is. És harmadszor kihívást intéz az igaz hitűséggel kapcsolatos elképzeléseknek. Tudnélik, Jézus szavai és cselekedetei azt az üzenetet hordozzák a bírálóinak, hogy ez a Jézus nem veszi igazán komolyan a hitet. Ez a Jézus nem veszi igazán komolyan a hagyományokat. Hogy azt üzeni nekik, hogy a lazaságával, hogy ő csak úgy megengedi ezt, amit nem lehet megengedni, meg a provokációjával, hogy csak aznap gyógyítja meg azt az embert, pedig megtehetné nyugodtan másik nap, hát mindezzel Isten ellen vét. Azt az Istent nem veszi komolyan, akinek a nevében tanít. Mert ugye az igazi hívő nem fellazítja a kereteket. Milyen hit, milyen kegyesség az övé, aki ilyen laza, meg így fellazítja a kereteket. Milyen lelkiség ez, milyen spiritualitás ez. Hova fog ez vezetni, ha minél hamarabb nem állítjuk meg? Lehet-e igaz hívő? Lehet-e igazi református az ilyen ember? Hát persze, hogy azt látják, hogy nem lehet. Hát nem tartja meg a hagyományt. Ezért hát az egyházi hatalom megóvása, a társadalmi rend biztosítása, és az igaz hit és vallásgyakorlás megmentése érdekében úgy döntenek, hogy végeznek vele. Jézusnak, aki kihívást intéz Isten törvénye ellen, meg kell halnia. Ez az a kihívás, amit látunk. De másodszor, miért megy ebbe bele Jézus? Miért teszi mindezt? Miért vállalja Jézus azt a konfliktust, ami végül az életébe kerül? És őszintén, miért nem mondja azt a tanítványoknak, hogy oké, figyeljetek, ne tépdessétek szombaton a kalászokat, nem éhenhalásról volt szó. Miért nem nyugtatta meg a farizeusokat azzal, hogy rendre intem majd őket? Elvégre ez egy ártatlan hétköznapi ügy, nem életbe vágó kérdés. Nem történt volna semmi baj, ha nem teszik. És még egyszer, miért gyógyította meg azt az embert a zsinagógában szombaton, amikor tudja, hogy lesbe állva vadásznak rá? A szombatnapi törvény halálos, életveszélyes helyzetben engedte a gyógyítás munkáját szombaton. De ez nem az a helyzet volt. Miért nem halasztotta el? Ennyire csökönyös volt Jézus. Ennyire csak a saját igazát látta az az ember, aki azt mondja, akárhogy is van itt, az én igazságom lesz az igazság. Ennyire nem volt Jézus kompromisszumképes. Rossz stratégiát követett, egy kevés bölcsességgel, jó van, ne szedjetek a kalászokból szombaton, jó van, gyógyítsuk meg következő napon ezt az embert. Kevés bölcsességgel sokkal jobban jöhetett volna ki a helyzetből, nem? Nem mondták volna azt, hogy meg kell halnia. Nyilvánvaló nem erről van szó, hanem arról, hogy amit Jézus itt önmagából megmutat, az lényegbevágó, az központi. Nem csökönyösségről volt szó, nem mellékes dolgokhoz való felesleges ragaszkodásról volt szó, hanem Jézus valami olyat jelentett ki magáról, ami életbevágó, ami központi és ami lényeges. Lássuk, hogy mi vezette őt. Mi irányította, mi motiválta? Jézus tetteinek egyik magyarázatát a következő kijelentése foglalja össze. A szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért. Azaz Isten törvénye a nyugalom napjáról az ember javát szolgálja. De az ember nem azért van, hogy a törvényt szolgálja. A törvény betartása nem önmagáért való intézmény, nem önmagáért való jó. Isten azért adta a rendelkezéseit, hogy az embernek legyen jó, hogy az ember életét gazdagítsa meg. Nem azért parancsolta a munkától való tartózkodást a hetedik napon, hogy legyen egy hetedik nap,
hogy létrejöjjön a nyugalom napjának az intézménye, hogy önmagában milyen jó, ha van egy ilyen intézmény, hogy senki nem dolgozik, és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy legyen egy ilyen intézmény. Nem. Hanem azt mondta, hogy azért van ez, hogy az ember tanuljon meg vele való kapcsolatban élni, pihenni, gyönyörködni benne, hálásnak lenni. És Jézust ez a szabadság vezeti. A szabadság, hogy ő tudja, hogy mik Isten eredeti szándékai. Hogy ő tudja, ahova jutott ez a helyzet, hogy pontosan lebontották jó szándékból a törvényt, hogy mit szabad és mit nem. Hogy ott már rég elveszett a lényeg Isten eredeti szándéka, Isten szabadsága. Ott már egy kíméletlen önmagáért való rendszer született meg. És mivel ez elhomályosítja Isten szándékát és Isten akaratát, ezért Jézus azt mondja, nem, nem. A másik történet pedig Jézus együttérzéséről és szeretetéről szól. Ő kiállítja az embert, azt mondja, szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani? És a lesben állók nem mondanak semmit, mert tudják jól, mi a válasz. Mondhatják azt, hogy szombaton nem szabad jót tenni? Szombaton nem szabad életet adni? Nem mondják. Azt meg nem akarják mondani, hogy mi azt gondoljuk, hogy nem szabad. Saját, kemény szívüknek a fogjai. Ha Jézus azt mondaná, hogy gyógyítsuk meg ezt az embert a következő napon, akkor elismerné, hogy fontosabb a törvény, mint az ember. Hogy fontosabb a szabály, mint az együttérzés és a szeretet. És ezért Jézus nem megy bele ebbe a kompromisszumba. Kicsoda tehát Jézus? Ennek alapján, amit eddig tett, nevezhetnénk őt egy reform rabbinak, egy olyan tanítónak, egy olyan reformátornak, aki visszaállítja a korabeli szentírás értelmezést az eredeti isteni szándékhoz. Isten szándéka, amit csináltatok belőle, Isten szándéka az ember, az élet, a szeretet, a szabadság a törvény által, ti halált hoztatok ebből, elnyomóvá tettétek, kegyetlenné tettétek. Nem. És hadd mondjam azt, hogy sokan ennek tartják Jézust. Van egy holland zsidó barátom, aki az elmúlt években ateista volt, aztán visszatért, és most újra hitét gyakorló zsidó ember, itt volt velünk két hete egy istentiszteleten, és beszélgettünk Jézusról. Mondtam neki, hogy a 10 éve, amikor beszélgettünk, még ateista voltál, most már újra hiszel Istenben, imádkozol a zsinagógába jársz, hát még 10 év, és elérkezel a messiáshoz. És beszélgettünk vele Jézusról, és ezt mondta el Jézusról, hogy Jézus egy reform rabbi. Tehát Jézus nagyon jót hozott, mondta ő, mert visszavitte az eredeti szándékhoz a törvényt, az Isten akaratát. Pontosan ezt mondja róla ő, ezt mondja róla a zsidóságnak egy jelentős része, de ezt mondja Jézusról nagyon sok ember ma a világban. Egy fantasztikus tanító, egy nagyszerű vallás alapító, valaki, aki felmutatta, hogy az intézményes vallás milyen elnyomó tud lenni, és megmutatta abban, hogy a lényeg az Isten szeretete, a lényeg az Isten szabadsága, a lényeg, hogy ami az emberért van, rámutat arra, hogy milyen elnyomóvá tud lenni az intézményes vallás. És igen, amikor Jézus azt mondja, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, akkor ezt fogalmazza meg. De ennél még többről is van szó. Mert Jézusnak van egy másik kijelentése. Az meg így hangzik. Az emberfia ura a szombatnak is. Ő a szombat ura. És ne felejtsük el, hogy a szombat Istentől való rendelkezés. Ne felejtsük el, hogy a szombatot az rendelte, aki 6 nap alatt megalkotta az egész világot, és a 7. megpihent. Hogy a szombatot az rendelte, aki lesújtotta Fáraóra, aki kiszabadította Izraelt a rabszolgaságból, aki ketté választotta a Vörös-tengert. A szombat, még ha az emberért is van, nem az embertől van. Hogyan mondhatja egy ember
Jézus, hogy ennek az isteni eredetű szombatnak az ura vagyok. Felette állok. Annak, aminek egyedül Isten az ura. És ennél még többet mond Jézus, még radikálisabbat, amikor úgy utal magára, hogy az emberfia ura a szombatnak is. Mert minden zsidó írástudó és farizeus ismerte Dániel könyvének azt a részét, amit felolvastunk ma. Állatok, vadak, talán emlékszünk rá. Minden zsidó írástudó és farizeus nagyon jól tudta, hogy az a titokzatos személy, aki a világbirodalmak után és a világbirodalmak felett eljön az öregkorúhoz, az örökkévaló, mindenható Istenhez, aki olyan, mint az ember, az emberfia, az a figura, aki majd eljön, és akinek a vállán lesz az uralom, a hatalom és a dicsőség. Mindenki tudta, hogy ez egy isteni személy, aki olyan, mint az ember, az emberfia. És itt áll ez a Jézus, mondjuk ki, ez a galileai, ez a názáreti jöttment, ez a senki, ez a provokatőr, ez aki itt felfordítja nekünk mindazt, amit mi gondolunk, tanítunk és hiszünk az Isten törvényéről. És azt mondja, hogy ő a szombat ura, azt mondja, hogy ő az emberfia, azt mondja, hogy övé minden hatalom, azt mondja, hogy ő az, aki majd eljön az ég felhőim. Mit képzel ez az ember magáról, hogy így mer önmagáról beszélni? Hogyan meri önmagát isteni méltóságra emelni? Hogyan meri magát a törvény fölé emelni? Hogyan meri magát Istennel egyenlővé tenni? Hogyan lehetne ezé a názáreti Jézusé minden uralom és minden hatalom az idők végén? Annyira elvakulnak ebben szívük keménysége, hogy még arra is vakkár lesznek, hogy Jézus jót tesz szombaton. Hogy az a kérdés, szabad-e jót vagy rosszat tenni? Ők meg szombaton eldöntik, hogy meg fogják őt ölni. Meggyilkolják. Annyira igaznak tartják magukat, hogy azt látják, hogy az, hogy ők szombaton úgy döntenek, hogy megölik ezt az embert, ez nagyobb igazság, mint hogy ez az ember pusztán szeretetből, együttérzésből, isteni hatalommal azt mondja egy bénának, hogy nyújtsd ki a kezedet, ami béna kéz, és az kinyúlik, és él, és egészséges. Ezért megy bele Jézus ebbe a kihívásba. Mert az Isten szeretete, az Isten szabadsága mozgatja őt. És ezért kell meghalnia az ember fiának, ahogy később mondja. Mit mond mindez nekünk? Ha ez Jézus, a szombatnak ura, milyen jelentősége van ennek? Ha ez vezetett az ő halálához, az ő megfeszítéséhez, aztán az ő feltámadásához, milyennek a jelentősége ma? Antropológusok fogalmazzák meg, hogy az ember alapvetően szabálykövető lény. Ez annyira így van, hogyha valaki tiltakozna, hogy azt mondják, hogy ha az öntörvényűség a szabály, akkor azt a szabályt fogja az ember követni. Ha a szabály áthágása a szabály, akkor az ember abban lesz szabálykövető lény, hogy mindig áthágja a szabályokat. Hát a mai társadalomban azt gondolom, hogy a szabály az, hogy át kell hágni a szabályokat. Ebben ugyanúgy bebizonyosodik, hogy az ember szabálykövető lény, mint esetleg azokban az emberekben, akik azt mondják, hogy minden szabályt tökéletesen be kell tartani. Az ember alapvetően szabálykövető lény. Miért? Azért, mert a szabályok betartása nagyon sok mindent ad. A szabályok betartása sokszor ez adja nekünk a közösséghez tartozás érzését. Amikor úgy cselekszünk olyan szabályok szerint, mint mások, akkor azokhoz tartozunk. A szabályok betartása adja nekünk sokszor a biztonság érzését. A szabályok betartásából vagy betartatásából származik sokszor a pozíciónk, a hatalmunk. A szabályokkal körbe kereteztetve magunkat tudjuk, hogy kik vagyunk, ez az identitásunk. Még akkor is, ha az a szabály, hogy nincs szabály, az is egy identitás.
Mit hoz elénk Jézus a szombat ura? Először azokhoz szólok, akik azt valljuk, hogy Jézus követői vagyunk. Előttünk van egy olyan Jézus, előtted áll egy olyan Jézus, aki az Atya eredeti szándékát, szabadságát és szeretetét képviseli. Az a Jézus, akinek a szeretetét és a szabadságát, ha követője vagy, megkóstoltad és átélted. Mi lett ebből a kapcsolattal? Mi lett ebből a szeretettel? Mi lett ebből a szabadsággal? Nem gyártottunk-e ebből a kapcsolatból hitrendszert? Nem kezdtük-e magunkat szabályokkal keretezni és biztosítani? Nem váltottuk-e fel az evangéliumot, Isten igazságát Krisztusban, ami eljött hozzánk dogmával? Nem nőtte nagyobbra bennünk a szabálykövetés, mint az élő és valóságos Jézus követése? Nem szeretjük-e jobban a hagyományainkat, mint a másik embert? Nem azért csúsztuk-e bele sokszor számos keresztény ember is abba a vitában? Néha megkérdezik tőlem, én lennék ugye a pásztor, a tanító, vagy mi, hogy mit szabad és mit nem szabad? Nem azért tesszük-e fel ezt a kérdést sokszor, mert elsodrottál Jézus iránti, a Jézus iránti feltétlen szeretettől. A keresztény egyház története újra és újra példáját adta annak, hogy hogyan lett az isteni szabadítás és szeretet közössége, a törvénykezés, az ítélkezés, sőt, alkalmanként az elnyomás és a kegyetlenség szolgája. Márpedig azok az emberek, akik ezt megcsinálták, nem voltak rosszabbak nálunk, ugyanolyan emberek. Ezért ma a szombat ura Jézus arra hív, hogy feltedd magadnak a kérdést. Jézustól függsz, teljesen kiszolgáltatva a mindenható Istennek, vagy hagyományokba, szabályokba, emberi magyarázatokba kapaszkodsz. Amikor állást foglalsz bármilyen dologról, amikor döntesz arról, hogy hogyan élsz, amikor ránézel a többi emberre, aki nem keresztény, Jézustól függsz, vagy hagyományokba, szabályokba kapaszkodsz? Vajon jobban szeretjük-e vallásos magunkat, mint Jézust magát? Az ember jobban gyönyörködik abban, hogy ő milyen rendes keresztény, milyen gyönyörű szolgálatokat végez, hogy milyen szépen képviseli ezt a Jézust, itt vagy ott. Akkor jobban szereti az ember ezt a vallásos keresztény magát, mint azt a Jézust, aki elhívta és megszólította. Jobban szereted-e az erkölcsös magadat, mint Jézust, a szombatnak az urát? Jobban szeretjük-e a felekezetünket, mint Jézus Krisztust, Istennek a fiát? Ha erre vagyunk elsősorban büszkék, akkor jobban. Elutasítunk, figyelmen kívül hagyunk, megvetünk-e másokat, mert a szabályaink elítélik őket. Fontosabb-e a szabály, mint a szeretet? Egy kedves, épp szombatnapi, ami nálunk vasárnapi téma, vagy példa, amit nemrég hallottunk, páram, engedélyt kértem az elmondására. Egy testvérünk húsvét reggel, nagypéntek után, amikor itt volt, húsvét reggel készült, hogy jön Isten tiszteletre, felöltözött, elkészült. Már épp jönni akart, amikor megszólalt a telefonja. Barátja húsvét reggel felveszi, azt mondja neki, hát baj van, valami történt a családban, és tudnál-e vigyázni a gyerekemre? 2 éves gyerek. Az illető fiatalember azt mondta, rendőr, soha nem vigyázott még szerintem egy 2 éves gyerekre. Én készülök az Isten tiszteletre, húsvét vasárnap reggel van. Megy benne végig a gondolat. És akkor azt mondta, hogy oké, hozd át a gyereket. Bevállalom. Na ez az, amiről szó van. És ez nem azt jelenti, hogy nem kell minden vasárnap Isten tiszteletre jönni, kedves testvérek, mert egyik vasárnap állatkert van, másik vasárnap istentisztelet harmadik vasárnap, nem tudom, kirándulás. Nem, nem erről van szó. Kell. A reformátusok azt mondják, nem kell, kell. Az az Isten törvénye a saját érdekünkben, mielőtt felmentenénk magunkat, hogy szenteljük meg a vasárnapot, és ennek része az istentisztelet. Nem azért, mert kirándulni megyünk, meg alszunk, meg mit tudom én, előző éjjel bulisztunk, meg hasonlók. Nem erről van szó. De arról van szó, hogy valakinek a szeretete, valakinek a megsegítése rajtad múlik, akkor igen, akkor Jézus arra hív, hogy tedd azt, amit kérnek tőled. De a másik oldalról hadd szóljak azokhoz is, akik, illetve a szombat ura szól azokhoz is, akik azért idegenkednek Jézustól, és azért idegenkednek a kereszténységtől, és azért küszködnek, hogy elhiggyék, belépjenek, ne lépjenek, mert csak a szabad, nem szabad kötöttségeket, vagy egy képmutató és erőtlen életet láttak benne. És ezt mi hívők se baj, ha tudjuk, mert érdemes így gondolni azokra a barátainkra, családtagjainkra, akik nem keresztények. De aki azt gondoltad, hogy a kereszténység csak egy hitrendszer, amit neked miért kéne hinned? Vagy azt gondoltad, hogy a kereszténység csak egy erkölcsi rendszer, amit neked miért kéne éppen azt betartanod? Aki attól tartasz, hogy ha keresztény leszel, akkor kirekesztővé, másokat megítélővé, elnyomóvá válsz menthetetlenül. Akinek esetleg kőkemény, fájdalmas tapasztalataid vannak ezzel a fajta képmutató, ítélkező kereszténységgel kapcsolatban. Nektek, meg nekünk, hívőknek, meg még nem hívőknek, nem hívőknek, de egy ugyanarra van szükségünk. Ugyanarra a Jézusra. Itt és most, ma, ugyanarra a szombat urára van szükségünk. Nem bölcs tanácsra, nem egy nagyszerű tanítóra, nem egy reform rabbira, nem a szabályok jobb megtartására egyik oldalról, nem minden szabály eltörlésére a másik oldalról, hanem az ember fiára. Jézusra, aki ura a szombatnak, ura a törvénynek, ura a világnak. Jézusra van szükségünk, aki eljött, hogy megtestesítse számunkra az igazi szabadságot és az igazi szeretetet, és ami csak benne van jelen. Arra Jézusra, akinek annyira fontos volt az Atya szeretete és szabadsága, hogy még saját élete kockáztatása, sőt feláldozása árán is vállalta, hogy ezt a szabadságot és ezt a szeretetet képviselni fogja mindvégig. Arra Jézusra van szükségünk, aki nem emberi szabályokat követett, sem a konzervatív hagyományőrző szabályát nem követte, sem a haladó szabadelvű szabályát nem követte, sem a mindennel szemben álló örök, lázadó, szabályszegő szabályát sem követte. Mit követett? Egyedül az Atya akaratát. Erre a Jézusra van szükséged, aki telve van irgalommal, aki telve van szeretettel, aki telve van szabadság. És aki így jelenik most meg, és így vonz ma minket magához, mindegy, hívők vagy nem hívők vagyunk. Mert hívőknek és nem hívőknek újra és újra, ugyan erre a Jézusra, ugyan erre az Úrra van szüksége. Aki magához akar hívni és vonzani, hogy mi magunk megteljünk irgalommal, megteljünk szeretettel, és megteljünk szabadsággal. Azaz megteljünk ő vele, Jézussal, aki még a szombatnak is ura. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, valóban csak a te jelenléted, a te valóságod, a te közelséged az, amiben szabadulást találunk önmagunktól, kemény szívűségünktől, kegyetlen szabálykövetésünktől. És ezért most úgy jövünk először te eléd, mint akik készek megtérni, mert meg kell térnünk sokunknak abból, hogy a szabályaink, amelyeket másokon szeretnénk behajtani, nagyobbá váltak, mint a szeretetünk.
és talán részesen vettük, hogy hogyan lettünk másokat elnyomóvá, akár családunk tagjait terhelővé, miközben a legnagyobb önigazságban vagyunk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy a szabályaink és az elvárásaink igazak, jók és helyesek. És közben nem a te szereteted, nem a te kegyelmed jár át. Közben nem belőled élünk, hanem önmagunk igazságából. Közben egyre keményebb az ember szíve, és egyre elvakultabb. Így imádkozunk, hogy könyörülj hát rajtunk, könyörülj mindazokon, akik akár a vallásos, akár a nem vallásos szabályaikat, családi hagyományaikat felébe emelték az együttérzésnek és a szeretetnek. Bocsáss meg nekünk, és ments meg minket, kérünk. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy mindazok, akik téged keresnek és utánad van, azok valóban betekintést nyerjenek a te uralmadba, amely nem elnyomó, fenségedbe, szeretetedbe, kegyelmedbe. És mindannyiunkat frissíts fel önmagaddal. Imádkozunk, Urunk, a keresztény egyházért szerte a világban, megköszönve azt, hogy oly sok helyen az evangéliumot testesítik meg ezek a közösségek, hogy ez a te akaratod és a célod, hogy oly sok helyen a szeretet, az öröm, a szabadság járja át a te népedet, amely élő, amely növekszik, amely erősödik. De azt is tudjuk, hogy ott van a fenyegetés, hogy befelé fordulók legyünk, hogy törvénykezők, hogy ítélkezők. Kérünk tehát a te népedért, a te egyházadért, hogy ébreszd fel, hogy újítsd meg újra és újra magaddal. Így imádkozunk a magyarországi református egyházért, hogy ne legyen fontosabb a hagyományunk, mint a szeretetünk, a múltunk, mint a benned való jelenünk, a meglévők, mint azok, akik még nem ismernek téged, és akik távol vannak tőled. Ezért kérünk, adj ébredést ennek az egyháznak, adj lelki megújulást. És imádkozunk, Urunk, a mi hazánkért, ezért az országért, különösen ezen a napon, a választás napján, imádkozunk azért, hogy ahogy leadjuk a szavazatainkat, azon keresztül higgyünk abban, hogy te vagy az, aki az emberi népeknek, társadalmaknak vezetőket adsz, és aki számon kéred azokat a vezetőket. Imádkozunk azért, hogy olyan embereket adj ennek az országnak, akik készek megállni a tisztesség, a becsület, az igazság mércéi előtt. Hiszen te neked nincs lehetetlen, hogy embereknek a szívét elérjed, hogy embereket megváltoztass. Imádkozunk azért, hogy az evangélium nagy igazsága, szabadító ereje terjedjen a politikusok között. Imádkozunk azért, hogy rajtuk keresztül hozz ennek az országnak felemelkedést, gazdaságilag, erkölcsileg, minden értelemben. De legfőképpen azért imádkozunk, hogy te magad légy az, aki meglátogatod ezt a népet. Így kérünk, Urunk, a mi hazánkért, és így kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott közbenjárásainkat, könyörgésünket. mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség.